köszönöm Mártinak, hogy azt megmondtad nekem, hogy Márti karizmatikus gyülekezetben jár, és azt mondta, hogy nekem nincsen igazon, hogy karizmatikus is hangsúlyozzák, hogy az egész életünk éljünk az Isten dicsőségét. Tehát, ahogy mondtam, egy kicsit karikatúra módon, hogy a történelmek, a reformátusok arra beszélnek nagyon sokat, hogy az Isten dicsőségét éljünk, de nem hangsúlyozzák a zenét. De jó hallani, hogy a karizmatikus azt mondja, hogy nem csak a zenét hangsúlyozzák, hogy a zenével imádjunk Isten, azt mondja, hogy az egész életünk arra szól, hogy imádjunk az Istent a munkahelyüken, a pénzünkkel, stb. Nagyon fontos, mert ahogy a Dórián is említette, hogy nincs dualizmus. Nincs egy dualizmus, hogy a lelki dolgok azok szentek, és a testi dolgok, hogy azok nem szent dolgok. Minden terület az életünk szent. És az Isten arra hív minket, hogy szolgáljunk őt minden területen az életünkön. Tehát az első előadás lehetne mondani, hogy az egy hosszú bevezetés volt, hogy végre idáig jussunk, hogy mi azok a 10 kritérium, amivel lehet megállapítani, hogy egy ének jó vagy nem. De nem mondnám vissza semmit abból a bevezetésből, mert minden dolog azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy egyáltalán mit jelent Istent imádni, ugye miért cél az éneklésünkkel. Tehát nézzük meg akkor, hogy milyen alapján mondhatnánk azt, hogy ének jó vagy nem. Hogyan lehetne tudni, hogy ez a szám nem biztos, hogy tetszik az Istennek. Hogy merjük énet mondani egy posztmodern világban, ahol minden csak relatív, ugye mindenkinek ízlés szerint csinálja, hogy jónak látja. Kicsit, mint a Bírák könyvében, ugye mindenki azt csinálta, ami jónak látta a saját szemében. Azért csinálják, mert jónak látják. Csak az Isten ad nekünk útmutatás. Oké, okay. Nézzük ezt meg, jó? Tehát, mint keresztények, próbáljunk biblikusan gondolkozni erről a témáról, jó? Tehát, az első fő szempont, amit szeretnék hangsúlyozni, az, hogy az első szempont egy éneknek az, hogy a Bibliára emlékeztessen minket, hogy jobban értsük az igét, hogy jobban értsük az evangéliumot főleg. Ahogy mondtam, Kolosszai 3.16-ban, hogy a következménye, hogy énekelünk egy ének, az, hogy a Krisztus beszéde így lakik bennetek. A Krisztus beszéd így lakozik bennünk éneklésekeken keresztül. Hagy mondjam egy jó példát. Az augusztus topladi szám, aki értem megnyíltál, amit énekeltünk az előbb. Ez egy gyönyörű szép szám. Sajnálom, hogy azt mondják Magyarországon, hogy főleg ezt énekelnek a koporsónál, amikor az ember meghalt. De remélem, hogy nem csak ott éneklik. Tessék? Az úrvacsoránál is. De figyeljünk meg ez a szöveg. Aki értem megnyíltál, rejtsd el, ó, örök kőszál, az a víz, s a drága vér, melyet ontál a bűnér, gyógyír legyen lelkemnek, bűntől, s váltól mentsen meg. Ez a lényeg az evangéliumnak, ugye? A Krisztus vére, és csak az ő vére miatt Isten nem vádol. Ugye Isten nem büntet, mert a Jézus vére alatt vagyunk. És ez a szám emlékeztet minket, amikor Isten elrejtette Mózes a kősziklában. Tehát gyönyörű szép képeket kapunk itt az evangélium lényegére. Vagy a következő verseket erről, ugyanerről szól, hogy bármit tudnék tenni az Istennek, bármennyit tudnék sírni, nem tudnék eleget tenni az Istennek. Ez nem jelent semmi, ugye? Mert nem jó cselekedeteken keresztül üdvözülünk, hanem kegyelem által. És amikor ezt az éneket énekelünk, akkor kivirágzik újra az evangélium. Egyre jobban megértjük szívünkkel az evangéliumot, mintha átélnék újra az evangélium. Augustus topladi vastag nyakú kálvinista volt. Ő is sok számokat írt, és állandóan vitatkozott Charles Wesley-vel. Charles Wesley egy metodista volt, arminiános teológus. Az ő énekek nem mindig teológiailag tiszta, és emiatt a topladi állandóan vádolta Wesley-t. Majd fogok beszélni Wesley egy kicsit később, szívem csüske, nagyon szeretem a Wesley-t és az ő énekek. A Topladi ilyen háborús típus volt, sokan vádolják, hogy ez a szám, aki értem megnyílta, nem is az övé, hanem ez a Wesley-nek a száma. Azt hiszem, hogy igazuk van. És ez a vastag nyakú kálvinista elég fiatalon meghalt is. De hát, említem, mint jó példa, de lépjünk egy tovább, lépjünk. Következő szempont, hogy mitől jó egy szám, nem csak, hogy emlékeztessen minket az evangéliumra, hanem segítsen minket, hogy memorizáljunk az igét is. Hogy említsem nektek egy rossz példát erről az első pontról. Ez egy jó példa, de mennyire kell nagyon, nagyon gondolkozni, amikor énekeket énekelünk. Például a gyermekeimnek van egy CD, ami tele van rengeteg gyerek énekkel, és nagyon sok ének között nagyon jók ezek az énekek, de vannak néhány szám, amit nem annyira jó. És az egyik szám, amit nagyon sokáig nagyon szerettem, mert a zene az zseniálisan egyszerű és szép. Úgy megy, hogy God is love. The gospel in one word is love. The gospel in one word is love. Love thy neighbor as thy brother. Love, love, love. És olyan a cappella, annyira szép, nem, mint ahogy most én énekeltem. Csak az evangélium egy szóban az szeretet. Következő sor, szeresd fel a barátodat, mint magadat. Valaki észrevette, hogy mi történt ott? Tessék? Hangosabb a Márti? Oké, szeresd az Isten és fel a barátodat teljes szívvel, jó? Hiányzik micsoda? Igen, igen, azt mondta Márti, hogy szeresd az Urat. Igen, igen. Kriszti? Igen. Ez nagyon fontos, hogy észreveszünk ezek a dolgok, amit most a Kriszti említett. Úgy kezdik, hogy az evangélium egy szóban az szeretet. Mi az evangélium? Hogy Isten szeret minket, és elküldte az ő egyszülött fiát a mi bűnünkért, ugye, és megváltott minket hitáltal. Ez az evangélium. De itt ebben az énekben mi a következő sor? Az evangélium egy szóban az szeretet, szeresd fel a barátod. Most, bocsánat, de mi az? Szeresd a fel a barátod, és az Isten teljes szíved, de az micsoda? Tessék? Parancs, ez törvény, ez a szuma a törvénynek. Erről szól a törvény, hogy szeresd az Isten, az nem evangélium. És ha valaki az evangélikál egyházban jár, ők nagyon-nagyon fontos nekik különböztetni. Most ez evangélium, ez most törvény. És nekünk is gondolkozni, most én evangéliumról van szó, vagy van egy parancs, ami nekünk kell csinálni, cselekedni. Nem mindegy. És ez a szám összekavarja dolgokat. És mi keresztények kicsit gondolkoznunk kell, hogy azért mondom, hogy bármennyire szeretem ezt a számot, nem jó. Nem jó, mert összekavarja dolgokat. Segít memorizálni. Ezt a CD-t Steve Green, Amerikában ő egy nagyon híres zeneszerző, és az ő összes CD gyerekeknek írta, és éppen ez a CD nekünk megvan, fantasztikus. Annyit csinált, hogy elővett igéket, és megzenesítette ezek az igék. Sőt, ebben a kazetta borítóban lehet kivágni a dolgokat, és az egyik oldalán van 5 ige, és a másik oldalán, vagy az ige hely, a másik oldalán ki van írva az ige. Mert ezen a CD-n, vagy kazetta, körülbelül, hát azt mondom, 31 szám van, ének van. És mindegyik, egyik gyönyörű, mint a másik. És most a tűnni szeretne ezeket megmagyarosítani, lefordítani gyerekeknek. És így könnyen lehet, ugye, egy gyereknek tanítani 31 igevers. Mert annyira könnyű és szuper a dallam, amit hozzátett. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy az éneklés segítsen minket nem csak egyről mélyebben megismerni az evangéliumot, hanem memorizálni az Isten igéje, mert a Szentlélek így lakozik bennünk. Harmadik az, hogy egy jó szám, vagy egy jó éneket a szívünket érinti, és megmozgatja az érzelmünket, ahogy mondtam az előbb. mi presbitériánusok, vagy én, mint presbitériánus, sok református gyülekezetek között járok, sokszor mi annyira racionális lények vagyunk, és annyira megijedünk az érzelmektől. Miért? Mert az érzelmeken keresztül lehet manipulálni az embereket. Sok film csinálja ezt. Sok prédikátor próbálnak ezt csinálni. Hú, ez a következő ének annyira szomorú. Ez a kérdés annyira melbevágó. Ő megmondja nekem, hogy nekem hogy kell érezni magamat. Ez manipuláció. Amikor valaki nem csak engedi, hogy egy szám melbevágja engem, vagy hogy én szomorú leszek ettől a számtól, a bűnbánatra van szó itt. Ugye? Amikor megmondja a másik, hogy hogy kell érezni magam, ez manipuláció. És erre vigyázni kell. De az nem jelenti, hogy nem kell foglalkozni az érzelmekkel. Sőt, az igazi szám az, amikor te énekelsz, ugye? És az egész lényed, ahogy mondtam az előbb, a cél az imádás, hogy az egész lényeddel ráhangolsz az Isten kegyelmére. Érzelmileg, nagyon sokszor, ugye én járok református templomban, most már lassan 10 éve, és nekem sokszor a református énekek annyira lassan éneklik, annyira régi a stílus, hogy abszolút nem imádom Istent az én szívemből. És nekem nagyon nehéz. Vannak, akik úgy imádják Istent az ő lelkükkel, mert ehhez vannak megszokva. Én nem vagyok ehhez szokva. De ez legyen az egyik kritérium, hogy egy ének igenis megmozgatja az érzelmünket. Az fontos, mert nem csak racionális lények vagyunk. Tehát egy jó példa, atyám két kezedben. Amikor ezt az éneket énekelem, akkor mindig megmozgatja engem. Mindig közel érzem magamat Istenhez. Oké. Negyedik pont, amit tetszik az Istennek, amikor az énekekről beszélnek, az, hogy új énekek legyenek. Ez mindig az első jel egy ébredésnek, hogy új énekek vannak. Nagy ébredések voltak Amerikában és Angliában az 1730-as és 40-es években, és Isten nagyon használt Charles Wesley. Ez a kép ott a bal oldalán, nem a jobb oldalán. És a Charles Wesley 7000 számot írt. 7000 számot írt. Hány szám, amit ő írt, benne van mondjuk a református énekeskönyvben, ha valaki a református. Tudjátok, hogy hány szám a 7000-ből szerepel a református énekeskönyvben? 0. Hoppá! Valahogy csak kihagyták egy fontos rész a történelemnek. Ugye? Mert a magyar református énekeskönyv az egy gyűjtemény, nem csak magyar énekekről, hanem a református protestáns történet. Van rengeteg evangélikál énekekben. De miért nincs ezt az angol szászíró, miért nincs Wesley benne? Ez egy nagy hiba számomra. Mi az, amit látunk a mai világban? Az, hogy kevés új szám van. Kevés. Nem tudom, hogy én most nem is hallgatom a rádiót. Alig vannak új, szép énekeket, amit lehet hallani a rádióban. Inkább mi van? Retro világban élünk, ugye? A mai fiatalok nem tudnak kreatívan új énekek kigondolni, hanem visszanyúlnak a múltban, és újra feldolgozzák egy gyönyörű, szép szám, mintha most ők jobban tudják ezt csinálni. Szomorú látni. És ez egy jel, hogy mi egy sötét korban élünk, mert nincs kreativitás. Minél közelebb vagyunk Istenhez, minél kreatívek vagyunk. Tehát inkább a retro jellemző erről a posztmodern világra. Keresztények között inkább itt is kevés új, szép énekek vannak. Itt a jobb oldalán látjuk Matt Redman, ő egy jó példa, aki gyönyörű, szép új énekeket ír. Énekeltünk az egyik tőle az előbb, hogy áldom szent neved. És ez a szám miről szól? Ez nem más, mint egy mai feldolgozás a jobb történetnek, ugye? De adsz és elveszel. Az egész szám arra szól, hogy az örömünkben és a nehézségünkben áldjunk az Urat. Az Úr adta, az Úr vette el. Tehát mert nagyon tudom javasolni, ő elég sok éneket ír, és elég egyre népszerűbb ez az író. A Biblia beszél arról, hogy új énekeket kellene írnunk, a 40. Zsoltár, a 96. Zsoltár, a 33. Zsoltár. Énekeljétek neki új éneket. Tehát az Isten ezt várja től, vár az ő népétől, amikor ébredés ad, ami szívünk tele van új gondolatokkal, új tapasztalatok Istenről. Tehát az egy dolog, hogy az Isten vár tőlünk új éneket, az nem jelenti, hogy akkor dobjuk ki a régieket. Inkább fel kellene kicsit turbozni ezek a régi számokat, és új énekeket írni. És ez pontosan ez, amit csinálnak Amerikában. Van egy szolgálat egy egyetemistának Amerikában, az a neve, hogy RUF, Református University Fellowship, ha valaki meg akarja nézni az ő weboldal. És ott vannak egy jó pár együttesek, akik feldolgozták ezek a régi szép számok, Charles Wesley-től kezdve, és modernizáltak őket gitárral, dobbal, szintetizátorral, és gyönyörű szépen hangzik. Nagyon jól csinálják. De a szöveg annyira mély, annyira fantasztikus, és ez nagyon jónak tartom. Vigyázzunk, hogy ne dobjunk ki a régi dolgokat. Sokszor annyira akarjunk a világhez illeszkedni, hogy a világ szeressen ezt a mai ezt a zenét, csak vigyázzunk itt. Mert a mai világi emberek, a posztmodern emberek gyökértelenek. Mert kidobták a modern világot, kidobták a történelmi hátterüket, és az emberek a mai világban gyökértelenek. Nem tudnak, hogy hova tartoznak. Amerikában nagyon sok ember nem szereti a tradicionális dolgokat, és keresnek, hogy most ki vagyok én, honnan jöttem én? És mi, mint keresztények, olyasmit tudunk kínálni az embereknek, hogy igen, ez nem csak a legújabb divat, ez már egy olyan éneket, amit már gyökér van, hagyomány van, és az emberek keresnek valamit, amihez tudnak ragaszkodni. És ezt is átélem. Én nagyon szeretek énekelni, amikor az idő engedi, és nekem saját kis gyűjteményem van, egy fekete füzetben mindig az évek során gyűjtegettem az énekeket, amit hallottam, amit nagyon szeretem, és vannak a régi számok, és vannak az új számok. Körülbelül ilyen 150 szám van benne. És akkor előveszem ezt, amikor kis csendeségem van, és az egyik számom, amit nagyon-nagyon szeretem, ez egy ír szám. Egy ír szám, amit a 800 évesekben írtak. 800 éves. Ha gyorsan csináljuk a matematikát, ez a szám, ez 1200 éves. És nekem, mint egy amerikai, 1200, az egy nagyon régi dolog, ugye? És annyira szép belegondolni, hogy Írországban 1200 éve valaki ezt a számot megírta, és valahogy hogy az egyház meg tudta tartani, és hogy én is most 2010-ben ugyanezt a számot tudom énekelni. Az a szám úgy megy, hogy Be thou my vision, O Lord of my heart. Be not else to me, save that thou art. Most nem olyan szépen énekeltem, de lehet, hogy valaki ismeri. Ez egy régi írszám. És gyönyörű csak belegondolni, hogy Isten ezt használja már 1200 éve. Tehát, legyenek új énekek, de ne dobjunk ki a régi éneket. Inkább újítjuk fel ezeket. Használjuk mind a kettőt. Az ötödik szám. Az ötödik pont egy énekre nézve, hogy hangszereket használjunk. Ez miért is kell, hogy egy pont legyen? Azért, mert vannak, akik azt mondják, hogy az új szövetségben nem parancsol, nem találjuk azt a parancsot az új szövetségben, hogy dicsérjétek az Istent hangszerekkel. És vannak olyan keresztény vonalak, akik csak az új szövetségben élnek. És azért is csak a cappella énekeket írnak, vagy énekelnek. Biztos ismeritek ilyen zenészek, vagy ilyen keresztény vonalakat. És vigyázzunk, hogy csak használjunk egy harmada a Bibliának, és dobjunk ki az Ószövetség. Az Ószövetség tele van parancsolatokkal, hogy használjunk a hangszereket. A 33. Zsoltár, amit idéztem az előbb. Énekeljétek neki új éneket, szépen zengjenek hangszerétek. Vagy az első Krónika 25.6, hogy citarányokkal és citara lant al dicsétek az Urat az Úr házában. Vagy a 150. Zsoltár, ott fel van sorolva rengetegféle hangszer, amit az Isten bíztat minket, hogy használjunk. Tehát ne higgyünk azt, hogy csak az acapella ének szép, vagy ne higgyünk azt, hogy csak az orgonával lehet énekelni éneket. De sehol nincs a Bibliában, és valahogy a református egyház ugye beakad a történelemben, a hagyományban, hogy csak az orgonával lehet kísérni éneket az Isten tiszteleten. Ez antibiblikus. Ez antibiblikus. Biztos, hogy Calvin kidobta volna az orgonát. Biztos. Hatodik pont. Szép legyen az írott szó. Olyan szép legyen, mint egy vers. Tehát irodalmilag legyen színvonalas. Charles Wesley, akit idéztem az előbb, az ő énekek gyönyörű szépek. Az egyik kedvenc számom tőle, Oh, for a thousand tongues to sing. Ha nekem lenne 1000 nyelvem dicsérni az Isten, az nem lenne elég. És ahogy le van írva ez az ének, úgy, mint egy vers, ha nem is énekelnem, akkor is gyönyörű szép ez az ének, ahogy rémülnek egymás után a szövegek, vagy a szavakat. Gyönyörű szépen van írva. Amit énekeltünk az előbb, áld lelkem Istenem, Pálhegyi Ferenc írta azt a számot, és az ő gyermeke Dávid megzenesítette. De ez is egy gyönyörű szép szám. Vagy szépen legyen a fordított szöveg, és ez nagyon-nagyon nehéz. Sok számokat láttam, hallottam itt Magyarországon, amit ismerem ezt a számot, mert valaki ezt lefordította angolból, és amikor lefordították magyarra, szörnyű, ugye? Mert nem mindegy, hogy hova teszel a hangsúlyt egy magyar szón. Hova szokták tenni a hangsúlyt egy magyar szón? Hol van a hangsúly? Az elén, ugye? De nem mindig úgy jön ki az énekkel. És sokszor nem az elén hangsúly azt a szót, hanem a végén. És rögtön tudod, hogy ő, aki ezt lefordította, nem jól csinálta. Szörnyű. Nem magyaros. A feleségem nagyon sokat fordított le magyarra, és nagyon tisztelem az ő munkáját, mert nem ad ki a kezéből olyan munka, amit nem szép. Fönt marad 3 óra, 4 óra reggelig, ameddig nem teszi az az utolsó tökéletes szó a helyén, hogy visszaadja az eredeti üzenetet, és az eredeti szépség annak a mondani valónak. Egy modern példa, egy szám, biztos sokan ismeritek azt az ének, hogy a mennyben fenn a trónusnál. Ki az, aki ismeri ezt a számot? Ugye? Gyönyörű szép. Révész Árpád, egy baptista lelkész, ő az, aki lefordított ezt a számot. Gyönyörű szép a szöveg, a magyar szöveg. Tehát az is egy szempont legyen, hogy szép legyen az írott szó. A hetedik pont, hogy zeneileg színvonalas legyen. Tehát a zenészek tehetségesek legyenek. Nem kell, hogy profik, tehát tehetségesek. Én nem fogok kiállni gitározni. Az tuti. De aki kiáll gitározni, mint az Adőrjön, akkor legyen tehetség. Az Istennek fontos a mi szívünk, de az Istennek fontos, hogy minőséget is legyen. Első Krónika 25:7, azt mondja az igevers, hogy 280-an voltak, akiket megtanították az énekeire. Tehát aki kiáll és énekel, az tudjon, hogy kell énekelni. És emiatt a feleségem, amikor tartanak koncertet húsvét vagy karácsony előtt, vagy akkor nagyon sokszor felkér professzionális zenészek, hogy kísérjen az énekar. És ezek az emberek nem keresztények. De ami van mögötte az, hogy legyen színvonalas ez a koncert. És és nagyon sokszor úgy történik, hogy ezek a zenészek kezdnek érdeklődni, hogy miről van szó itt. És ezek a zenészek újra, évről évre vissza akarnak jönni, felhívnak a tűni. Újra lesz egy karácsonyi koncert, mert ők nagyon jól érzik magukat. És igenis lehet ezeket használni. Nem kell, hogy keresztény zenész legyen. A 8. pont, hogy ne legyen kultúr idegen. Vagy legyen a kultúrhoz közel. Tehát az evangélium az marad. Nekünk nem szabad megváltoztatni az evangéliumot, de hogyan csomagoljunk az evangéliumot. A zenét az meg lehet változtatni. Pál azt mondja, 1. Korintus 9-ben, és azért van kiírva ez az ige, mert Pál azt írja, hogy mindenkinek mindené lettem. Tehát mi volt a lényege Pálnak? Az evangélium volt a lényege. És attól függ, hogy kivel beszélt, azt diktálta, hogy hogyan mondta az evangéliumot. És nekünk rugalmasnak kell lenni. Nekünk tanulnunk kell, hogy lehet ezt csomagolni, mondjuk, hogy egy mai fiatal megértse az evangéliumot. Ahogy az előbb mondtam, mi a lényege a zenének? Az, hogy megismerjük az Istennek az igéjét. Tehát a lényege az, hogy írja az igét a mi szívünkbe. Ez a lényege. És amikor ez történik, mint az evangélikáloknál, nagyon sokan megtértek, mert tudták memorizálni az evangéliumot a zenével. Tehát amikor nagyon jó a zene, közel áll az emberekhez, akkor a fülbe mászik, ugye? A fülbe mászik, és fogunk azt emlékezni erről a számról. És ott a néniek, amikor otthon dolgoznak, akkor fognak énekelni, és emlékeznek az evangéliumon, és az emberek így térnek meg. Hányszor találtad magadat, hogy énekelsz valamilyen éneket? Én nagyon ritkán énekelek egy református énekeskönyvből való éneket. Nem áll közel hozzám, sajnos. De az pontosan a lényege, hogy a fülbe másszon. De ha nem a fülbe mászik, ugye nekünk, és nagyon idegen a zene, akkor inkább a falra mászunk tőle. Most idéztem a Sipos Szabit itt. Ez az ő kis mániája, hogy a zene az legyen közel az emberekhez. Hogy így tudják emlékezni az evangéliumról. Igenis, nagyon-nagyon fontos ez. A mai világ nagyon távol áll az orgonától. Akkor miért mindig használjuk az orgona? Nekünk ezek a kérdésekkel kell birkoznunk. Miért nem tudjunk csak kivetíteni az énekeket a gyülekezetben? Miért kell állandóan énekes könyveket használni? Miért nem tudunk kivetíteni? A Biblia nagyon sok szabadságot ad nekünk ezen a téren. Igazából ez a gyönyörű szépség a kereszténységnek. Gondolkozzatok azon egy kicsit. Ha de jársz egy muszulmán, nem is tudom, mit, nem, majdnem mondtam Isten tiszteletre, de egy muszulmán a mecsetbe, hogy fog lezajlani a zene ott? Ugyanúgy, mint Szaúd-Arábiában, mint Londonban. Miért? Mert a muszulmánok nem tudnak rugalmasnak lenni. Így fogsz te imádni alatt. De a kereszténység az a gyönyörű szépség, az egészben, hogy a kereszténység tud terjedni, és tud ugrani az egyik kultúrából a másikba, és fölveszi annak a kultúrának a stílusát. És ahogyan énekelnek Afrikában, vagy Indiában, az teljesen más, ahogyan énekelnek Amerikában. És ez a gyönyörű szép a kereszténységben. Sose felejtem el, amikor a teológián voltunk Szent Louisban, és megszervezték egy nemzetközi diák, vagy nemzetközi nap, és azon a reggelen ott volt az egész teológia, nem tudom, 400-500 diák volt ott. És azt kértek, hogy különböző országokból a diákok vezessenek őket, hogy hogyan énekelnek az ő országokból. És akkor a Tündi kiállt, éppen ott volt a Sipos Gyönyi, és énekeltek a 42. Zsoltár, hogy megy a... Mint a szép híves patokra. És mindenki csak ült, az szép volt. És akkor jöttek a hollandok, ők is hasonló stílusban, ők ugyanúgy énekeltek. És a harmadik voltak az afrikaiak. Szegény, sose fog már ezt elfelejteni, oda ment a mikrofonhoz, és azt mondja, most mi szeretnék valamit énekelni. Ti tudjátok ezt csinálni? Úgy nevezünk, hogy tapsolni. Tudtok tapsolni? Szegény, és elindult, kezdett gitározni, és a feleség is kezdett énekelni, és akkor utána megkérdezte, hogy ő mit énekel, mert körülbelül így hangzik, és arra énekelt, hogy Jézus, ő hatalmasabb, mint mindenféle démoni erő. Mert Afrikában az az evangélium, hogy egy Jézus Ő az Úr, nincs más Úr. Ő a leghatalmasabb Úr. És ő az, aki megment titeket a félelemtől, mert ott a lelki világ az nagyon-nagyon igaz, ami közel áll hozzájuk. És akkor mentek a különböző stílusok, és gyönyörű szép volt látni. A dél-amerikai gitárral, a kínai, ő a cappella énekelt, és a kínai az teljesen más volt, ezt nem fogom megismételni, hogy ő hogyan csinálta, de nagyon-nagyon más volt. Tehát nagyon szép volt látni, és egy kis ízlést is kaptunk, hogy milyen lesz a mennyország. Annyira más a stílusok, és az jó. Mert igazán a kultúra kellene, hogy diktáljon a stílust. Mindannyiunk misszionárosok vagyunk. Akarjunk, hogy az evangélium terjedjen a kultúra felé. Bevonulunk a kultúrában, az evangéliummal, és nekünk tanulnunk, hogy kell ezt csomagolni. Nem véletlenül, hogy Calvary Chapel Amerikában meghódította egy egész generációt az evangéliummal, mert megtanulták egy kultúrának a stílusa. Gyönyörű szép éneket írtak. A Maranatha zene, az volt a neve, Maranatha zene, a Calvary Chapel, ami kezdődött Costa Mesa, Kaliforniában. És hol vannak most? Budapesten. Ez nem működik. Hello, Budapesten. Budapesten úgy nevezik, hogy Golgota. És a Golgotának a zene igenis nagyon megterjedt világszerte. És nem véletlen, hogy olyan sokan járnak a Golgotában, mert ott nagyon jó a zene. Még nem voltam én. De nekünk nagyon oda kellene figyelni, hogy mit zajlik körülöttünk. Sokszor beszélek református lelkészekkel, és azt mondják, hát a Golgotások most nagyok, de ez csak egy divat, nem lesznek itt 10 év múlva. Nem igaz. A Golgota fog erősödni. És nagyon-nagyon sok fiatalok mennek a Golgotában. És ha akarjuk megnyerni a következő generációt, nekünk is tanulnunk kell, hogy kell zenélni, hogy a fiatalok megszeretik ezt a zenét. Na, a 9. pont, hamarosan befejezünk. Fontos, hogy a szöveg és a dallam ilyen egymáshoz. Tehát, ha egy ének vidám és örömteli, győzelmes, akkor a szöveg is legyen győzelmes, és fordítva. A dallam és a szöveg együtt kell, hogy menjen. Ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon tudok mérges lenni, amikor olvasok az örömről egy énekben, de pedig olyan szomorúan énekelünk. Ez borzasztó. Ha az ének örömről szól, akkor úgy kellene énekelni örömmel. Milyen lenne, hogy a református gyülekezetben az ember csak föltennek a kezét, mert annyira tele van örömmel. Ez botrány lenne. De nem kell, hogy legyen botrány. Ez is arra hív minket, hogy kifejezzük az örömünket. Ezt a képet, akit látunk itt, ez Isaac Watts. Ő ki volt? Hát ő az, aki írta ezt a gyönyörű szép szám. Tőle van egy szám a református énekeskönyvben. Az Úr lesz a Jézus mindenütt. Az egyik kedvenc számom. Annyira fantasztikus. Hol a csaknak, a napnak fényes süt. Az Úr lesz a messze tengerig, hol a hold nem fogy, nem telik. Isaac Watts az 1700 évesekben, ő volt Angliában a legnagyobb református énekes író. És ő ki volt? Az ő apukája egy lelkész volt, és ők örökölték a kálvinista vonalat, ahol csak zsoltárokat énekeltek. Nagyon szegény volt a református énekvilág. És Isaac Watts, mint kisfiú, mondta az apukájának, hogy miért csak zsoltárokat énekelünk. Ez borzasztó. Jézus Krisztus élt a zsoltárok után. Miért énekelünk olyan számokat az Ószövetségben, amit csak messzire mutatnak, hogy milyen lesz Krisztus, amikor ő eljön? És az apukája mondta Isaac Wattsnak, hogy kisfiam, ha azt gondolod, hogy jobb énekeket tudsz írni, akkor írjál. És mint egy kisfiú kezdett írni, körülbelül 600 éneket írt. 750 éneket írt. És egyik gyönyörűbb, mint a másik, és mint ez a számít. Úr lesz a Jézus mindenütt. Amit ő csinált, az nem más, mint hogy elővette a zsoltárokat, és betette Jézus Krisztus a zsoltárokban, ahol ott kellene lenni. Tehát ő volt az első komoly református zeneszerző. Tehát, ha komoly a téma, vagy ha nehéz a szöveg, akkor nekünk le kellene lassulni. Le kellene lassulni, és egy kicsit lélegezni az énekkel, ugye? És azért szeretjük a spirituális énekeket, mert ott sok megismétlődés van. Ugye a spirituális énekek a négerektől származnak, amikor ők szenvedtek a rabszolgaság alatt. És ez az ének, amit remélem, hogy kicsit később tudunk énekelni, ez az egyik kedvenc énekem, mert annyira lehet átérezni, hogy ők hogyan szenvedtek és hogyan reménykedtek Krisztusban. Ez az egyik kedvencem az, hogy úgy megy, hogy ott voltál, amikor a keresztre feszítették az én uram. Ez a szám le van fordítva magyarra, a baptista énekes könyvben van. Valaki ismeri? Were you there when they crucified my Lord? Hogy próbáljam ezt énekelni nektek? Nagyon lassan kezdődik. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it makes me tremble. Were you there when they crucified my Lord? Tehát lehet érezni, hogy ott voltál, amikor megkereszt feszítették az én uram, ott voltál. És akkor megjelenik egy kép a szemünk előtt. Hogy együtt átélni, kicsit, mint a Passió című film. Mel Gibson nem akarta csak gyorsan előre tekerni a dolgot. Ott maradtunk a keresztel két órán keresztül. Brutál volt, brutális volt. Nekünk is kell lelassulni néha. Amerikában nagyon nehezen tudnak lelassulni. És a tizedik pont az, hogy amikor mi imádjuk Isten szűkebb értelemben, ez biztat minket, hogy tágasabb értelemben imádjunk az Istent. Tehát amikor énekelünk valamit, kellene jutatni az eszünkben, hogy mit jelent, hogy én nem csak most dicsérem az Isten, hanem ugye a pénzemmel, ugye az időmmel, a talentummal. Ez egész életem arra szól, hogy dicsérjem az Istent. Az egyik Maranatha szám, Calvary Chapel, mit csináltak? Megzenésítették a Mikiás 6-8-ot. Valaki ismeri azt az igevers, Mikiás 6-8? Ez egy fontos igevers lenne. Ó, keresjük ki, jó? Tessék? Nem. Igen. Megmondta az ember, hogy mit tegyél. Jó.
Ember megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.
Ez az új fordítás.
A Károli az jobb.
Igen, Károli az jobb, de lényeg, hogy ez a vers, ez egy szuma, ez egy összefoglaló, az egész Ószövetség. Mi az, amit az Isten kér tőlünk? Az, hogy cselekedjünk az igazságot, hogy merjünk harcolni a korrupcióság ellen, hogy szeressünk az irgalmasságot, hogy merjünk segíteni a szegényeket, és hogy járjunk alázatosan az Istennel. Magyarul az Isten helyezte minket, mint gyülekezet, a hatalom és a szegények között. Harcolunk az igazságtalanság ellen, és legyünk irgalmasak. Miért mondom ezt? Mert ez a szám, én nagyon jól tudom, hogy mit mond Mikiás 6-8, de hogyan nagyon jól tudom, hogy mit jelent, vagy hol van Mikiás 6-8? Ez az énektől. Mert ez az ének megtanított nekem ezt az éneket. He has shown thee, he has shown thee, oh man, what is good and what the Lord requires of thee. But to do justice, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Egy olyan egyszerű kis szám, de segít minket memorizálni az igét, buzdít minket, hogy szolgáljunk az Urat az egész életünkkel. Miért fontos ez? Mert az Ézsaiás 1-ben ott van az Isten népe, a zsidók. Az Ézsaiás 1:10-17. Olvassátok el valamikor. Félelmetes. Az Isten népe ott vannak, a templomban, és imádják az Istent. Ez Isten azt mondja, vigyétek el a ti imádás az én jelenlétemből, mert bűzlik az egész. És Isten nevezi őket Sodoma és Gomorra. Miért? Ott vannak a templomban, ott énekelnek, imádják az Istent. Miért bűzlik az Istennek? Mert az egész életük nem arra szól. Mert nem tágas értelemben imádják az Isten. Mert a társadalomban van igazságtalanság, és senki nem szól ellene. Senki nem beszél róla. És az Isten azt mondja, ne választjátok szét a két dolgot. Imádni Istent szűkebb értelemben az olyan fontos, mint imádni Isten szélesebb vagy tágas értelemben. Ne szakítsuk a két dolgot. Mind a kettő nagyon fontos Istennek. Nem szabad csak az egyiket, a másik nélkül. Tehát, hagyj fejezem be ez az utolsó gondolattal. A zenére nézve, az, hogy olyan sok harcok vannak itt Magyarországon, hogy milyen a jó és szép Isten dicsőítő zene. Vannak blogok, ahol az emberek elég durva leveleket írnak egymásnak. Vannak profi zenészek, aki igenis kifejtik az ő véleményüket, és ragaszkodnak valamilyen féle hagyományhoz, mintha nekik igazuk van, és mindenki másnak nincsen igaza. Amit én szeretnék bíztatni azzal, hogy amikor vitatkozunk, hogy milyen zene kellene lenni egy gyülekezetben, vagy a mi gyülekezetünkben, vigyázzunk, mert a zene mindenkihez annyira közel áll. Csak nem az a lényege, hogy milyen zene tetszik nekem, ugye? Nem az a címe ennek az előadásnak, hogy milyen zene tetszik Fűtő Robinak. Ki érdekel a Fűtő Robinak a véleménye? Én nem vagyok zenész, az én véleményem nem jelent semmit. És se Berke Sándor és másoknak a vélemény. Próbáljunk kitalálni, hogy Isten mit akar. És amit azt jelenti, hogy nekem félre kell tenni magamat. És milyen alapján megvizsgálni a zenét? Mit mond a Biblia? Mit mond a hagyomány? És mit mond a kultúra? És sokszor a kultúra és a hagyomány vitatkoznak. És elfelejtnek a Bibliáról, vagy fordítva, csak a Bibliáról beszélnek. Mind a három dologba kellene odafigyelnünk. És egy kerekasztal beszélgetés kideríteni, és arra beszélni, hogy mi lenne a legjobb zene a mi gyülekezetünknek. Ez nem más, mint a tiszteletet egymás felé. Hogy az idősebbek tisztelet vannak a fiatalok felé, és a fiatalok tisztelet vannak az idősebbek felé, és azt mondják, hogy az idősebbek miatt fogunk énekelni ezek a régi énekeket. De pontosan fordítva, hogy az idősebbek, ha akarják, hogy a templom tele legyen fiatalokkal, azt mondják, a fiatalok felé tisztelet vagyunk, hogy akkor új éneket is fogunk énekelni. Ez nem más, mint a szeretet és a tiszteletjel. Nem rólam szól ez az egész. Ez arra szól az Isten népére és az Isten országára. Oké. Azt hiszem, hogy én itt akartam mondani a zenéről, de Adórián, tudunk valamit énekelni?
Benne van.
Jó. Oké. Még énekeljünk egyet, mielőtt lesz a szünet. Hadd imádkozok, jó? És akkor énekeljünk egyet. Mennyi atyánk, köszönjük szépen, hogy velünk voltál a mai napon. Nagyon köszönjük, hogy így szeretsz minket. Köszönjük azt az örömöt, amit te adsz a mi szívünkben, amiket tudunk téged imádni. Köszönjük, hogy te vagy az, aki hívsz minket. De köszönjük legfőképpen, hogy bebizonyítottad a te nagy szeretetet felénk az Úr Jézus Krisztusban, a keresztben, hogy ő meghalt a Golgotai kereszten a mi bűnénkért, és így megszabadítottál minket a bűn rabszolgaságától hitáltal. Kérjünk, hogy így biztos minket, és kérjünk, hogy ezt az egész nap a de dicsőségedre szóljon. Krisztus nevében. Amen.
Úr lesz a Jézus mindenütt, oly csak a napnak fényesült. Úr lesz a messze tengeri, hol, ahol nem volt sem tenni. Ő neki mondjuk bőimát, díszítsük a Angyali ének zenje.